Az elmúlt vasárnap elkezdtük Józsué könyvének a tanulmányozását, az első 9 verset néztük meg, és alapvetően arról volt szó, hogy az ígéretek hogyan működnek, tehát amikor valaki kimond valamit, megígér valamit, akkor utána milyen következményei vannak, és hát azt megállapítottuk, hogy az ember ígéretei azok általában 50%-ban működnek, ami azt jelenti, hogy vagy megtartja az ember az ígéretét, vagy nem tartja meg az ember az ígéretét, mindig a két lehetőség közül valami fog működni. Az Isten ígéreteinél viszont 100%-ban mindig az történik, hogy Isten megtartja az ígéretét. És a múlt vasárnapot azzal kezdtük, hogy Józsué könyvének a bemutatásával elhangzott az, hogy Istennek az ígéretei, ami korábban elhangoztak, tulajdonképpen Józsué könyvének egy ilyen beteljesedése ez a Józsué könyvében. Egész Józsué könyve egy bizonyságtétel, hogy amit Isten a szövetség alapján ígért Ábrahámnak, azt Isten folyamatosan az ígéretét megtartja, és megáldja a népét, és vezeti, és övék lesz az ígéretnek a földje. Most folytatnánk a Józsué könyvének az első részét, és a 10. verstől, ugye a szakasz végéig megnézzük, hogy hogyan működik ez az egész. De előtte hadd mondjak egy alapelvet. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 10-ben, hogy mindaz, ami az Isten népével történt, azért irattatott meg az Isten igéjében, azért lett megörökítve, hogy egyrészt tanulság legyen nekünk, tehát azt mondja, hogy tanulságul, és példakép legyen előttünk. Tehát vannak olyan dolgok, amit Isten nép életében megtörtént, elolvasok, és azt mondja, hát ennek van egy tanulsága, nekem nem így kéne csinálni. És vannak olyan dolgok, amelyeket elolvasol, és olyan példa előtted, hogy Isten azt üzeni, meg a Szentlélek azt inspirálja benned, na, neked is így kell. Tehát vannak rossz dolgok is leírva a Bibliában, hogy ne ezt tegyük, és vannak jó dolgok, ami példaképpen vannak. Annyit elárulok nektek, hogy ma egy olyan szakaszt nézünk meg a Bibliában, ahol 3 olyan területet nézünk meg, ez a 3 fontos kérdés, ahol Isten népe jól vizsgázott. Tökéletesen jól csinálják a dolgokat, és ez egy példa nekünk, hogy te is kapj bátorítást, lendületet, és ugyanilyen jó módon éld az életedet, és Isten áldása legyen rajtad. Nos, nézzük meg Józsué könyvének a első rész 10. versétől ezt a néhány verset. Akinél van Biblia, kérlek, nyissátok ki. Józsué 1:10-től. Így hangzik ez a szakasz. Józsué ezt parancsolta a nép előjáróinak. Menjetek végig a táboron, és parancsoljátok meg a népnek a következőt. Készítsetek magatoknak útravalót, mert 3 nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek az Úr ad nektek birtokul. A Rúbeniek, a Gádiak és a Manassé törzse felének ezt mondta Józsué, emlékezzetek arra az ígéretre, amelyet az Úr szolgája Mózes parancsolt nektek, Isteneteknek az Úr nyugalmat ad nektek, és nektek adja ezt a földet. Feleségeitek, gyermekeitek és jószágaitok telepedjenek le ezen a földön, amelyet Mózes ad nektek a Jordánon túl. Ti pedig keljetek át harcra készen testvéreitek élén, mind akik vitéz harcosok vagytok, és segítsétek őket, amíg nyugalmat nem ad az Úr testvéreiteknek, épp úgy, mint nektek, és birtokban veszik ők az is azt a földet, amelyet Isten az Úr ad nekik. Azután visszatérhettek birtokul kapott földetekre, hogy birtokoljátok azt, amit az Úr szolgája Mózes adott nektek a Jordánon túl napkeletre. Azok pedig ezt válaszolták Józsuénak. Mindent megteszünk, amit parancsoltál, és megyünk mindenhová, ahová csak küldesz. Mindenben úgy hallgatunk rád is, ahogyan Mózesre is hallgattunk, hogy legyen veled Istened az Úr, ahogyan Mózessel is vele volt. Halállal lakoljon mindenki, aki ellene szegül parancsolataidnak, és nem hallgat szavaidra, bármit is parancsolsz neki, csak légy erős és bátor. Nos, 3 terület van ebben a szakaszban, amit én kiválasztottam, és ezzel a 3 területtel foglalkoznánk ma, ami tehát egy ilyen példa, mindaz, amit hallani fogunk, ez inspiráljon bennünket, hogy nekünk is így kell tenni. Az első terület az elmélet és a gyakorlat kérdése. Az elmúlt vasárnap, akik itt voltatok, arról hallottunk, hogy Isten beszél Józsuéval, és azt mondja neki, hogy kedves Józsué, Mózes meghalt, te vagy az új vezető, légy erős és bátor, és vidd be a népet az ígéret földjére, mert nektek adom, és mindenhová, ahová mentek, én veletek leszek, ahogy a Mózessel voltam, úgy leszek veled is. Tehát Isten beszél Józsuéval, és bátorítja őt, és elmondja neki, hogy mit kell csinálni. És ez oké. A következő nehézség mindig az szokott lenni, mert elméletben ezt tudjuk, hogy ma erről szólt a prédikáció. Olvastam az igét, ez volt benne. Hallottam, hogy Isten ezt mondta nekem, és ez így normál. Tudom, hogy miről van szó. A feszültség mindig ott kezdődik az emberben, amikor neked lépni kell, és meg kéne csinálni azt, amit Isten mondott, meg nekem. Hát sokkal könnyebb megérteni az Istennek az üzenetét, mint megtenni. Nagyon sok ember van, aki meghallja az Isten üzenetét, olyan sokáig gondolkodik rajta, hogy a végén elfelejti, hogy mit mondott az Isten, és nem történik semmi. Józsuének az életében azt látjuk, hogy Isten azt mondja neki, hogy Mózes meghalt, te leszel az új vezető, és állj a nép élére. És mit csinál Józsué? Az nép élére áll, és vezeti a népet. Tehát nem csak örül annak, hogy milyen jó lesz majd, hanem egyszerűen fölvállalja a felelősséget. A gyakorlaton is ott van a hangsúly. Azt mondja Isten neki, hogy induljatok és foglaljátok el az ígéretnek a földjét. Mit csinál Józsué? Azonnal azt mondja az embereknek, hogy 3 nap múlva indulunk és elfoglaljuk az ígéret földjét. Vagyis Józsué a tetteknek az embere. Azt is mondja neki Isten többször, hogy ne félj, ne retteg, ne aggódj, én veled leszek és segítelek téged. Most gondoljatok bele, Józsuénál ott volt egy nagy kihívás, egy területet el kell foglalni, és hát nem olyan egyszerű volt az, hogy ott háborúról volt szó. És mégis Józsué az összes nehézség ellenére azt mondja, hogy már pedig indulunk, és nem félünk. Vagyis, amit Isten mondott, azt egyrészt megértette, elfogadta, és azt mondja, hogy akkor csináljuk meg. Mert ha Isten mond valamit, akkor azt azért mondja, hogy történjen valami. Ugye te is így gondoljátok, meg én is. Amikor Isten mond valamit, azt mindig azért mondja, hogy történjen valami. És nagyon sok ember viszont úgy gondolja, hogy Isten mond valamit, és akkor azon érdemes elgondolkodni, aztán majd lesz valahogy. Jakab apostol azt tanítja, hogy a hit cselekedetek nélkül milyen? Emlékeztek rá? Halott. Vagyis semmit nem ér. Tehát a halottnak nincs értéke. Ami halott, az semmi. Tehát az már értéktelen. Tehát a hit cselekedetek nélkül alapvetően halott. Vannak olyan emberek, akik mondjuk alapvetően nem hisznek Istenbe. Ha hallanak Istenről, hogy Isten ezt parancsolja, vagy azt parancsolja, akkor az ilyen hitetlen emberek elutasítják, és azt mondják, engem ez nem érdekel. Vannak a vallásos emberek, akik hallják az Isten üzenetét, belenéz a Bibliába, vagy hall egy prédikációt, és meghallja, megérti ezt, és nem azt mondja, hogy hát ez nem, hanem elkezd gondolkodni rajta. És a vallásos ember mindig gondolkodik, mindig filozófál. És mindig kitalál valamit, hogy hú, de érdekes volt. Tudjátok, milyen sokszor mondták már nekem különböző gyülekezetekbe, amikor befejeztem a prédikációt, és odajött hozzám valaki, és akkor attól függ, milyen gyülekezetben vagyunk, Lelkész úr, vagy István, vagy Pisti, vagy akár. Hú, hát ilyen oldalról még nem is hallottam ezt az igét. De az nem számít. Tehát nem az ige hirdetésnek a célja, hogy egy új oldalról megközelíts, hogy amit még nem tudtál, azt is tudjad, és akkor úgy intellektuálisan fejlődjél csupán. Ez nem rossz, hogyha valaki ezt felfedezi, de ennél sokkal tovább kell menni. Ha csak azt éri el egy ige hirdetés, vagy olvasod a Bibliát, és azt éri csak el a Szentlélek az életedben, vagy az életemben, hogy hú, hát ezt nem is gondoltam, hogy még ez is benne van, és akkor úgy elgondolkodunk, elfilozófálgatunk rajta, hogy milyen érdekes, hú, hát ez is benne van a Bibliában, milyen jó, most már ezt is tudom. De ha nem történik semmi, tehát ha nem lépünk, és a hit cselekedeteket nem szül, vagy nem történik cselekedet, vagyis csak elmélet marad, és gyakorlat nem lesz, akkor egyszer nincs értelme az egésznek. Tehát amikor Isten mond valamit, akkor azt mindig azért mondja, hogy mobilizáljon bennünket, hogy történjen valami az életünkbe. Ha nem történik semmi, akkor megáll ez a folyamat. Szóval a vallásos ember az alapvetően mindig kifogásokat talál, hogy miért nem kell ezt megcsinálni, és inkább filozófál mindenen. Az igazán keresztény ember, az pedig meghallja az Isten üzenetét, nyilván gondolkodik rajta, átjárja az egész lényét, szívét, és azt mondja, hogy akkor mit kell csinálni. És elkezdi gyakorlattá váltani mindazt, amit Isten mondott neki. Józsuénak azt mondja Isten az 1.8-ban, hogy akkor leszel sikeres, ha, és ezt mondja a Biblia, ha nem hagyod abba a törvénynek az olvasását, vagyis az Isten igéjét folyamatosan olvasod újra, és tanulmányozod, És Isten nem áll meg, hanem azt mondja, hogy és utána meg nem tartod minden részét. És hogyha tanulmányozod, megérted és megcsinálod, akkor mi lesz a következménye? Sikeres leszel. Ha csak tanulmányozod, csak hallgatod, és nem történik semmi, akkor nem lesznek jó gyümölcsök az életedbe. Vagyis nem történik meg az, amit Isten szeretne, vagy Isten mobilizálni akar bennünket, hogy történjen valami. Emlékeztek a hegyi beszédben Jézus mit mond? Aki hallja tőlem a beszédeket, a prédikációkat, és megteszi, az lesz az eredményes ember, annak lesz az élete stabil. Aki hallja, és nem tesz semmit, annak össze fog omlani az élete. Mert az kevés, hogy valaki csak hallja, és elgondolkodik rajta. Ha valaki hallja, és megteszi, akkor életté válik az Istennek az üzenete, az Istennek az igéje az életében. Szóval egy fontos alapelv, hogy bármikor Isten szól hozzánk, akár úgy, hogy kinyitod a Bibliát, akár egy másik emberen keresztül, egy prédikáción keresztül, egy honlapot kinyitsz, és letöltesz onnan egy prédikációt, és megértesz valamit, akkor az Istennek az akarata az, hogy a fejedből tovább menjen a szívedig és a cselekedeteig minden. Tehát, hogy meg is történjen mindaz. És amikor azt látjuk, hogy Isten népe az elmélet és a gyakorlat kérdésében, illetve Józsué az elmélet és a gyakorlat kérdésében, itt nagyon jó vizsgáznak. Megértették, hogy Isten mit mond nekik, és mit csinálnak? Szóval megyünk és megtesszük. Mert hiszünk Istennek az ígéreteiben. És megtörténik. Ez ilyen egyszerű. Szóval az elmélet és a gyakorlat fontos, hogy mindig egyensúlyba kerüljön. És szeretnék egy fontos kérdést föltenni. Hogy van-e olyan dolog az életedben, amikor Isten mondott neked valamit, talán az elmúlt napokban, vagy az elmúlt hetekben, ott van a fejedben, vagy úgy forog benned, de még nem történt semmi. Azért nem, mert még nem csináltál semmit. Isten mondta, hogy történjen valami, csak még a gyakorlat hátra van. Isten arra bátorít bennünket, hogyha megértettük az üzenetet, akkor azt váltsuk mindig gyakorlattá, és ennek az eredménye, hogy jó gyümölcsök lesznek az életünkbe. Szóval az első fontos kérdés, hogy az elmélet és a gyakorlat mindig legyen egyensúlyban az életünkbe. Második fontos kérdés, a változásokkal kapcsolatos. Isten népének az életében komoly változások vannak, vagy lesznek, és ezekre a változásokra mindig föl kell készülni. A változások úgy kezdődnek, hogy Józsué bejelenti azt, hogy 3 nap múlva el fogjuk foglalni az ígéret földjét, és azt mondja, hogy készítsetek útravalót magatoknak. És ezt tudjátok, miért fontos? Mert az elmúlt években, sőt évtizedekben egyetlen egy olyan nap nem volt, amikor Isten népe, hogy vonulta egyik helyről a másikra, hogy bármikor is útravalót kellett volna készíteni nekik. Tudjátok, miért nem? Mert Isten gondoskodott róluk. Tehát az átlag zsidó családnak, akik vonultak Egyiptomból az ígéret földje felé, nem kellett azon gondolkodni, hogy holnap a gyerek mit fog enni, hogy van-e uzsonna, meg van-e ebéd, meg van-e vacsora, mert az Isten természetfölötti módon gondoskodott róluk. Tehát Isten megígérte nekik, mikor zúgolódtak a pusztából, hogy kijöttek, hogy jaj, most mi lesz velünk, éjjel halunk, szomjan halunk, elpusztulunk, Isten azt mondta, hogy majd én gondoskodok rólatok. És megszokták azt, hogy Isten gondoskodik róluk. És tényleg senki nem halt éhen, senki nem halt szomjon a pusztában. Isten természetfölötti hatalma működött. És ebben a helyzetben viszont Józsué azt mondja, hogy készíts 3 napra való útravalót, mert indulunk elfoglalni az ígéret földjét. Most Isten nem gondoskodik most már természetfölötti módon? Vagy Józsué valamit eltévesztett? Amiért fontos ez a kérdés az az, hogy vannak változások az életünkben, a tiédbe is, az enyémbe is, hogy egy népnek az életében is vannak változások, vagy egy gyülekezetnek az életében is vannak változások, és az Isten népe egy változáson megy keresztül. Azt mondja a Bibliában, a 2 Mózesben az Istennek a kijelentése, hogy Isten természetfölötti módon fog gondoskodni mindaddig a népéről, a mannákkal, meg a fürjekkel, amíg el nem foglalják az ígéret földjét, és először a termésből nem fognak enni. És amikor legelőször a termésből fognak enni, akkor meg fog szűnni a manna, és meg fog szűnni a fűri, és nem lesz tovább természetfölötti gondoskodás, hanem Isten olyan módon gondoskodik a népről, hogy amit vetett, azt le fogja aratni, és abból jó fog élni. Vagyis amit dolgozik, annak az eredményéből fog áldást nyerni. Tehát vannak olyan szakaszok az embernek az életében, és gondolj a tiédbe is, meg a enyémbe is volt sok ilyen váltás, hogy van, amikor Isten egy ilyen pusztai szakaszon visz keresztül, ahol tulajdonképpen nincs semmi, de mégis jól tart téged Isten. Betölti a szükségeidet. És hogy a mennyből hullik a manna, vagy a fügy, vagy a pénz, vagy a lehetőség, vagy más embereken keresztül, az mindegy. De alapvetően nem dolgozol érte, hanem ajándékba kapod tulajdonképpen. És Isten napról napra gondoskodik rólad, és vezet egy bizonyos életszakaszon keresztül. És aztán jön egy váltás, jön egy másik életszakasz, amikor Isten azt mondja, hogy vége ennek a fajta gondoskodásnak, és most itt az ideje, hogy amit vetettél, azt fogod aratni. És ez ugyanolyan isteni gondoskodás, csak változásról van szó. Már a régi módszerek nem működnek, és ha valaki a változásokban nem tud Istennel együtt mozogni, tehát nem érti a változásoknak a lényegét, akkor le fog maradni róla. Ki az, aki szereti a változásokat? Van egy-két ilyen bátor ember. Gyerekek közül is van. A legtöbb ember nem szereti a változásokat. A legtöbb ember a biztonságot szereti, és vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy néha kell egy kis izgalom, és jól jönnek a változások. De amit fontos tudnunk, hogy aki megszületik erre a világra, egészen addig, amíg itt élünk és meg nem halunk, folyamatos változásban vagyunk. Vagy kisebbekbe, amiket észre se veszünk, vagy pedig hát ilyen drasztikus változások vannak, amire azért úgy föl kell készülni, és hát úgy megrengeti az embert egy kicsit jobbról is, meg balról is. Szóval az Isten népe egy változáson megy keresztül, és hogyha most csak itt az isteni gondoskodásról, az ellátásról beszélünk, akkor gondoljatok arra, hogy Egyiptomban keményen dolgoztak, rabszolgák voltak, és azért imádkoztak hosszú időn keresztül Isten népe, hogy Istenem, mindenható, szabadíts meg bennünket ebből a rabszolganyomorúságból, mert itt kevés az étel, sok a munka, nincs fizetés, csak nyomorúság, meg problémáink vannak, szabadíts ki bennünket. Vagyis a zsidó emberek azt mondták, Uram, hozd el a változást. Isten meghallgatja az imádságukat, elhozza a változást, kivezeti őket Egyiptomból, és elindítja őket a pusztán keresztül Egyiptomból az ígéret földje felé. Történt változás? Hát történt, nem is kicsi. De amikor kimennek a pusztába, alig telik el néhány nap, mi történik? Ja, Istenem, miért hoztad ránk ezt a változást? Jobb lett volna ott maradni, ott legalább jobban éltünk, mint itt, pedig el fogunk pusztulni. Egyiptomiak fognak megölni bennünket a Vöröstengernél, aztán azt túlélik, aztán nincs víz, nincs ennivaló, megy a panaszkodás. Aztán sokáig Isten gondoskodik ezzel a természet fölötti módon mannákkal és fűrjekkel, évtizedeken keresztül, és most eljön az az idő, amikor újra egy változás van, és a változásnak van egy olyan természete, hogy nem minden változás olyan, hogy egyik pillanatban még a régi, a másik pillanatban meg már új dolog van, hanem ilyen átmeneti időszakok vannak. A régi még működik egy kicsit, és elindul az új. A változásoknak a 90%-a ilyen. És a zsidóknál is egyrészt a mannák meg a fűrjek még jönnek, de már Józsué azt mondja, hogy készítsetek útravalót. Működik a régi rendszer, de már elkezdődik az új. A te életedben is, meg az én életemben is nagyon sok változás van. Na most, hogyha csak átlagban így az emberekre gondoltok, miért van az, hogy mondjuk egy életvidám feleség, amikor megszüli a gyermekét, akkor depressziós lesz néhány hétig? Mert van egy ilyen orvosilag diagnosztizált időszak, hogy terhesség utáni depresszív időszak, nem tudom, jól mondom? Én nem orvos vagyok, de ennyit tudok. Szóval, ez miért van? Hát egy óriási változás történt, nem? Miért mondják azt pszichológusok, hogy 40 éves kor körül az embereknél ilyen kapuzárási pánik van, és mindenféle zűrzavaros dolgok történnek az emberrel? Mert egy óriási változás van az életében, meg a szervezetében. Miért van az, hogy egy aranyos, kedves gyerek, aki annyira szófogadó, hogy mint a gyerek mindenki előtt, mondjuk 15 éves, meg 16 éves korban egy kicsit kezelhetetlenné válik. Ez miért van? Nem azért, mert van egy változás az életébe? Hogy addig gyerek volt, és ezután már nem gyerek, hanem tinédzser lesz, és próbálgatja így a szárnyait, és próbálgatja az önálló gondolatait. Miért van az, hogy nagyon fáradt vagy, leterhelt vagy, Isten elé mész és imádkozol egy nagyot, és utána úgy felszabadultam, mész tovább, és azt mondja, hogy semmi probléma. Mert egy óriási változás történt benned, nem? Vitted a terheket, amit rád rakódott reggeltől estig, vagy már az elmúlt napokban is, nem bírod tovább, annyira rosszul érzed magad, Isten előtt kijöntöd a szívedet, Isten megáll téged, megbocsátja a bűneidet, vagy ad reménységet, meg hitet, meg új erőt, eltelik 10 perc, vagy negyed óra az Úr előtt, és megváltozik minden, egy szellemi változás történik benned, és boldogan mész tovább. Miért? Mert valami változás történt. Amikor változások vannak az életünkben, akkor ez azt jelenti, hogy valami átalakul. És a régi már nem, vagy már nem úgy működik, és jön valami új dolog. Szóval a változásokat, ha meg akarjuk érteni, akkor fontos tudnunk azt, hogy a változások egyrészt vagy reménységet adnak neked, tehát ha pozitív változások jönnek az életedbe, sőt ezeket várod, akkor ez reménységet ad neked. Ha olyan változások jönnek az életedbe, amit úgy nem igazán szeretsz, vagy nem vagy felkészülve rá, akkor pedig ilyen félelmek jönnek az életedbe. Vagy a reménység, vagy a félelem. És ha az utóbbi történik, tehát félelem jön az embernek az életébe egy változás miatt, akkor mindig előjön a nosztalgiázás, hogy jobb volt régen. A zsidóknál nem ez volt? Megijedtek, hogy a pusztában éhen halnak, mint mondtak, jobb volt rabszolgának lenni, mint szabadnak. Ha olyan változás történik az életedbe, ami megijeszt téged, akkor azonnal azt mondod, hogy hát jobb lett volna, nem is történne semmi. Jobb lett volna ezt az egész projektet Isten el se kezdi az életembe. Jobb lett volna a régi, ha nem is volt igazán jó, de még mindig jobb, mint ez az új. Szóval jön a nosztalgiázás. Talán másfél vagy két éve ezelőtt voltam egy olyan gyülekezetben, akik egy ilyen hát elég rossz épületbe jöttek össze, az övéké volt ez az épület, és átalakították egy idő után, rengeteget ráköltöttek, szépen átépítették az épületet, sokkal nagyobb lett, sokkal szebb lett, sokkal modernebb lett, és minden szempontból sokkal jobb lett. És az elején elkezdtek örülni annak, hogy milyen jó, hogy nekünk ilyen épületünk van, köszönöm. Milyen jó, hogy mi ilyen szép épületbe összejöhetünk, és egy idő után, tudjátok, mi kezdett el uralkodni a gyülekezeten? Elkezdtek panaszkodni. Hát ez az épület sokkal többe kerül. Hát ide takarító kell, hát ide gondnok kell. Hát itt mindenre vigyázni kell. Ide riasztó technika kell, mert háromszor már kirabolták őket. Szóval, hogy az új dolog, amikor berobban az életünkbe, akkor lehet, hogy kiderül az, hogy ja, hogy ez felelősséggel jár. Ja, hogy ez nem olyan, mint a régi. A régit már megszoktuk, az új az még nem olyan kezelhető. Új dolgokat kell megtanulni. Vagyis a változások egy kicsit fölborítják az életünket. Hogyan készülhetünk fel a változásokra? Az én életemben sokszor voltak olyan változások, amire nem voltam felkészülve. Szerintem te is voltál már így, nem? Csak berobbant valami, és jó, mi is történt? Valami megváltozott. Általában, amikor nem vagyunk felkészülve a változásokra, nagyon sokszor veszteséget könyvelhetünk el. Tehát ha nem vagy kész egy változásra, nem vagy részese igazán ennek a változásnak, csak úgy történik veled valami, amit nem értesz, akkor lehet, hogy veszteséget könyvelhetsz el. Ebből következik, hogy a változásokra érdemes felkészülni. És ahogy elgondolkodtam a változásokon, azt kell mondani, hogy az embernek az életében a legtöbb változás az előre tudható. Azért, mert vannak jelei. Isten valahogy így tervezett meg bennünket. Ha egyre rosszabbul érzed magad, fizikailag annak mi a jele? Lehet, hogy beteg leszel. Szóval nagyon sok mindennek van előre jele. Hadd mondjak néhány példát. Gondolj a saját élethelyzetedre. Ha vannak gyerekeid, akkor el kell gondolkodnod azon, hogy ezek picik, akkor nem soká majd óvodába kell járatni őket, iskolába kell járatni őket. Tudom én, 25 év múlva házasságot fognak kötni valakivel, azt finanszírozni kell, közben egyetemre kell küldeni, azt megint finanszírozni kell, de az, lehet, hogy az egy másik városba fog történni majd, azt az egészet meg kell szervezni. Vagy ha egyedül vagy még, akkor lehet, hogy belegondolsz abba, hogy néhány éven belül szeretnék házasságot kötni, meg kell találnom az igazit, ha megtaláltam, akkor meg kell szervezni ezt az egészet, működtetni kell egy új életet. Ha idős vagy, és azt mondja, nem soká nyugdíjas leszek, akkor föl lehet készülni a nyugdíjaskorra, vagy esetleg az unokákkal való foglalkozásra. Tehát, hogyha előre elkezdesz gondolkodni, hogy most én milyen élethelyzetben vagyok, hány éves vagyok, és mi az, ami természetesen várhatna rám, akkor egy csomó dolog ott van, amire föl tudsz készülni. Anyagiakban, lelkiekben, kapcsolatokban, infrastruktúrában, és nem tudom, mindenben. Ha gondolkodik az ember, és elkezd imádkozni ezért, hogy Uram, készíts fel arra azokra a változásokra, amelyek holnap és holnap után lesznek az életemben, akkor elkezd Isten vezetni egy olyan úton, és fölkészít bennünket, és ötleteket ad. De a legtöbb ember, én azt tapasztalom, hogy nem szokott gondolkodni a jövővel kapcsolatban, hogy a mának él. És ez nagyon divatos dolog, hogy a mának élünk, és kit érdekel, hogy mi lesz holnap. De az Isten azt mondja, hogy érdekel, hogy veled mi lesz holnap, és akarok neked segíteni, hogy a holnap az ne rosszabb legyen, mint a ma, hanem fölkészült legyél a változásokra. Hát néhány jó tanács, hogy hogyan lehet fölkészülni a változásokra. Az egyik, hogy beszélgess olyan emberekkel, akik már abban az élethelyzetben voltak. Ha mondjuk most fog születni az első gyereked, akkor beszélgess olyan anyukákkal, apukákkal, akiknek már van legalább egy gyereke. Ha nem sokan nyugdíjas leszel, akkor beszélgess olyan emberekkel, akik már nyugdíjasok. Ha most kezded a diploma után az első munkahelyen, akkor beszélgess olyan emberekkel, akik már dolgoznak egy pár éve is, tudnak neked abban segíteni, hogy mit jelent mondjuk munkahelyen dolgozni. Vagy ha most fogsz egy másik iskolába menni, mondjuk egy középiskolából egy egyetemre, akkor beszélgess olyan emberekkel, akik már egyetemre járnak, és el tudják mondani, hogy milyen lehetőségek vannak ott. Vagy ha az orvos megijeszt, hogy beteg vagy, akkor beszélgess olyan emberekkel, akiket már Isten esetleg komoly betegségekből megszabadította, és tud neked segíteni abban, hogy lehet ezeket átvészelni. És tulajdonképpen a sornak nincs vége. Ami vár rád, arra készülj föl, beszélgess olyan emberekkel például, akik tudnak neked ebben segíteni. A másik, kezdjél el imádkozni ezért. Ne csak emberekkel, hanem Istennel is beszélgess erről, hogy felkészült legyél a változásokra. Egy harmadik dolog, sajnos erről is beszélni kell, mert egy olyan világban élünk, ahol iszonyatos módon befolyásol mindent az anyagi dolog, meg a pénz kérdése. Ha a változásokra anyagilag nem vagy fölkészülve, akkor tönkre fogsz menni. Ma nagyon kegyetlen világ van. Most azért itt jó általában fiatalok vagyunk, vagy vagytok, én még fiatalnak érzem magam. Tehát az előbb itt például hoztam a nyugdíjas korral, de még azért néhány évtized a legtöbb ember előtt van, hogy nyugdíjas legyen. Józsi bácsi már nyugdíjas, de ő abban a korban élt, hogy a nyugdíjából meg tud élni. Én már egy olyan korban vagyok, és ti is egy olyan korban vagytok, akik a nyugdíjatokban nem fogtok megélni. A nyugdíj pont elég arra, hogy egy hétig jól éljél belőle. Ha nem gondoskodsz a nyugdíjas korodról, akkor tönkre fogsz menni. És ezt lehet tudni. Európában, illetve a világban nagyon sokat beszélnek arról, hogy ez a jóléti rendszernek vége van. És nézzétek meg a híreket, minden arról szól, hogy a költségvetéseket le kell rövidíteni, meghúzzák itt is, ott is, és egyre kevesebbet kapnak az átlag emberek. Mi történik? Ha beteg leszel, előbb-utóbb komoly pénzeket kell letenni azért, hogy finanszírozni tud a gyógyítást, mert az állami gyógyító eszközök azok kevesek lesznek. És ez nem a félelemkeltésnek az üzenete akar lenni, inkább egy reményteljes üzenet, hogy Isten azt akarja, hogy felkészült legyél. És gondolkozz el az a jövőn, hogy mi következik holnap és holnap után, 5 év múlva és 10 év múlva az életedbe, kérjél Istentől bölcsességet, erőt, másoktól tanácsot, lelkileg hangolódj rá mindezekre, és Isten meg fog áldani, és ezeken a változásokon úgy fog keresztül vinni, hogy győztes leszel. De ha nem készülünk fel a változásokra, akkor vesztesek lehetünk ebben az egészben. Persze akkor is van Isten kegyelme, akkor is van egy B-verzió Istennél, de alapvetően ami mi felelősségünk, azt nekünk kell fölvállalni. A változásokkal kapcsolatban még egy dolgot szeretnék mutatni. Az előbb már említettem, hogy a változások alapvetően nem így működnek, hogy az a fehér az életed, megszületés egyszer meghalsz, és azok a piros kis vonalak, azok a változások. Hogy este lefekszel, és másnap reggel fölkelsz, és valami megváltozott, és ilyen elvágólag valami egészen új történik az életed. Nem így működnek a dolgok általában. Ha azt a 3 változást próbálom kinagyítani, akkor ez tulajdonképpen így néz neki, hogy a változás eleve nem egy egyenes vonal, hanem folyamatos hullámzás, amiben az érzelmeid benne vannak, a hited benne van, a környezeted benne van, sok minden benne van. Tehát ilyen hullámos vonal, és egy-egy változás, az tulajdonképpen egy folyamat. A régi még tart egy kicsit, de már elkezdődik az új. És ez valami hosszú ideig tart, valami rövid ideig tart. Valami lehet, hogy csak néhány nap alatt lezajlik benned, valami meg lehet, hogy hónapokig vagy évekig tart egy változás egy embernek az életébe. De az Istennek az üzenete az, hogy készülj föl a változásokra. És Józsué ilyen szempontból egy nagyon jó vezető volt. tudta azt, hogy Isten gondoskodik róluk, mert a manna és a fürjek jönni fognak holnap reggel is, meg holnap után is. De azt mondta, hogy most már elkezdődött a változásnak a korszaka, be fogunk lépni arra a földre, amit Isten nekünk adott, nem soká meg fog szűnni ez az Istennek az, ez a fajta természet fölötti gondoskodása, lesz majd egy másik fajta, és ezért föl kell készíteni a népet, és tényleg az történt, hogy még nem foglalták el az ígéretnek az egész területét, az ígéret földjét, még Jerikót sem foglalták el, de már ott voltak, és a földnek a terméséből, amikor az első pászka ünnepet megtartották, és megsütötték a Kánoán földjének a terméséből az első kovásztalan kenyeret, és megették, és örültek, és Isten dicsőítették, másnap reggel nem volt manna, nem volt fürj, nem volt semmi, és azóta se volt. Mert megszűnt. Mert Isten azt ígérte nekik, hogy amikor bementek oda, és a földnek a termését fogjátok enni, akkor egy új korszak fog következni. Én nem tudom, hogy neked milyen változás fog következni az életedben, vagy holnap meg holnap után mi vár rád, vagy a következő egy-két évben, vagy öt évben, de Isten azt üzeni, hogy szeret téged. Ha változásokon Istennel megyünk keresztül, akkor ezek jó dolgok lesznek. Akkor nem kell félni ezektől. Sem anyagilag, sem kapcsolatokban, sem érzelmileg, sem egészségileg, mert az Istennek a jelenléte az valami fantasztikus. De ha Isten nélkül belerohanunk mindenféle változásokba, minden felkészületlenül ér bennünket, akkor nagyon szerencsétlen emberek leszünk. Szóval a második fontos kérdés, hogy a változásokra készüljünk, és a változások hozzanak valami áldást az életünkbe. A harmadik fontos kérdés egy erkölcsi kérdés, amiről még szeretnék beszélni. Mutatok egy térképet. Ez már a Kánoánnak a földje, vagy az ígéretnek a földje, amit Isten a választott népnek ígért. És ami itt fontos, azt kell látni, hogy amit ott mutatok, ott van Rubennek a törzse, ott van Gádnak a területe, és ott van Manassénak a területe. És Isten népe itt jönnek fölfelé, és olvasunk arról Mózes könyvében, hogy Ruben és Gádnak a törzse, mivel sok állatot tartottak, és hát eléggé megvagyonosodtak, sok jó állatuk volt, jószágaik voltak, ezért azt mondta Rubennek és Gádnak és Manassénak a vezetői Mózesnek, hogy kedves Mózes, engedd meg nekünk, hogy ha már mi itt vagyunk, akkor mi telepedjünk le, itt jó legelők vannak, az állataink itt jól meglesznek, mi itt szeretnénk letelepedni, de hát látjátok, az Izrael népének a többség az ezen a területen telepedik le később, és azt a területet el kell foglalni. És akkor azt mondja nekik Mózes, hogy oké, én megengedhetem nektek, hogy itt letelepedjetek, csak itt megérkeztünk ide, jól érezzük magunkat, ti itt letelepedtek, és a testvéreiteknek meg menni kell harcolni. És ha te itt le fogtok itt telepedni, és ti már itt jól érzitek magatokat, akkor nem fogtok nekik segíteni. Pedig Isten nem azt mondta, hogy bizonyos törzsek fogják majd elfoglalni az ígéret földjét, és hát ez háborúval jár, hanem hogy mindenki. És akkor a törzsnek a vezetői azt mondják Mózesnek, hogy megígérjük neked és a mindenható Istennek, hogy amikor eljön az idő, elkezdődik a honfoglalás, akkor mi fogunk elől menni, és mi fogjuk vezetni a honfoglalást annak ellenére, hogy a mi területeink már megvannak. Mi már jól érezzük magunkat, mi már berendezkedtünk. Tesznek egy ígéretet, és aztán eltelik sok idő, és most arról olvasunk itt ebben a szakaszban, hogy Józsué azt mondja nekik, hogy na figyeljetek, emlékeztek, hogy mit ígértetek? Azt mondtátok, hogy ti lesztek az elsők, Isten előtt és Mózes előtt megígértétek, 3 nap múlva indul a honfoglalás, jöttök harcolni, vagy nem jöttök harcolni? És mit mondanak a vezetők? Amit megígértünk, azt teljesítjük. Megyünk, sőt, bátorítják Józsuét, hogy légy erős és bátor, és megyünk veled, és a testvéreinknek az élén fogunk menni, és mi vezetjük ezt a honfoglaló hadjáratot. Vagyis amit megígértek, jóval korábban, most emlékeztetik őket, hogy emlékszel, hogy mit ígértél? Ja, igen, emlékszem. Megteszed? Megteszem. Oké. Szóval ez egy erkölcsi kérdés. Hogyha megígérsz valamit, és eljön az ideje, hogy teljesíteni kell, és valaki azt mondja, hogy emlékszel, mit ígértél? És azt mondja, hogy emlékszem. Na, megcsinálod? Hát, nem tudom. Ma inkább így dőlnek el a dolgok, hogy vagy megcsináljuk, vagy nem. De ebben a helyzetben ez tulajdonképpen egy erkölcsi kérdés, hogy amit ígérünk, azt megtartjuk, vagy nem tartjuk meg. Találtam egy jó kis közvéleménykutatást, ez 2001-es adat. nem tudom, hogy mennyit változott azóta a társadalom, úgy gondolom, hogy pozitívan semmit, talán negatívan egy kicsit. Ennek a közvéleménykutatásnak a lényeg, hogy az emberek hát erkölcsileg hogy gondolkodnak, és az alapvető kérdés az volt, hogy ha valaki megígér valamit, akkor azt teljesíti, vagy nem teljesíti. És a felmérésnek az eredménye a következő. 44%-a megkérdezettnek azt válaszolta, hogy olyan módon dönt az ígéreteknek a teljesítéséről, hogyha neki továbbra is érdeke származik ebből, vagy haszna származik ebből, akkor persze meg fogja tenni, egyébként nem. A társadalom 44%-a azt mondja, hogy én bármit szívesen megígérek, de hogy beteljesítem-e vagy nem, az attól függ, hogy nekem megéri-e később ezt megtennem vagy nem. 17% azt mondja, hogy azt szerint fogok cselekedni, ami leginkább elkerüli a konfliktust. Vagyis rengeteg olyan ember van, aki egyszer nem szeret konfliktusokat fölvállalni, és hogyha megígér dolgokat, csak azért váltja be az ígéretét, mert nem akar veszekedni senkivel. Vagy azért nem teszi, mert esetleg ezzel tud kivonulni egy konfliktusból. A következő, szintén 17% azt válaszolta, hogy olyan módon fog dönteni, amit a családjában látott. A családjában hozott erkölcsi értékek, azok befolyásolják azt, hogy ő mit tesz. Ez már egy kicsit jobb, de azért gondoljatok bele, mondjuk az átlag magyar család erkölcsi ítéletében, az mennyire jó. Ha apám is lopott, én is lopni fogok, nem? Apám megígérte, nem teljesítette, miért teljesítsem? Tehát ilyen is van, és olyan is van, hogy mivel az apám meg az anyám becsületesek voltak, hát én is ezt tanultam, én is becsületes leszek. Tartom a szavamat. És az utolsó 22% volt, akik azt mondták, hogy ezekben az erkölcsi kérdésekben úgy dönt, hogy vannak kialakult erkölcsi normái, amit egyrészt vagy a társadalom, vagy pedig valami vallási rendszeren alapul, és előre tudja, hogy mit fog tenni. Tehát nem kérdés az, hogy betartja az ígéretét, vagy nem, mert előre ki van alakulva egy gondolkodás, hogy persze mondjuk az ígéreteket be kell tartani. A zsidó népnél, illetve hát ezeknél a törzseknél, amit az előbb láttunk, azt láttuk, hogy ez a három törzs, tehát Ruben és Gád, illetve Manassé törzsének a fele, amit ígértek, azokat megtartották. És azt mondták, hogy nem számít, hogy nekünk már megvan mindenünk, elindulunk a harcba, lehet, hogy ott veszteségeink lesznek, de mégis elindulunk, mert megígértük. És Isten megáldja őket, és ezekben az ígéretekben, mivel ők hűségesek, Isten is hűséges hozzájuk. Azt mondja a Biblia 12. Zsoltárban, hogy az Úr ígéretei tiszták, olyanok, mint a hétszer tisztított ezüst, amelyet földbe vájt formába öntenek. Az Úr ígéretei tiszták, olyan tiszták, mint a hétszer megtisztított ezüst. Vagyis a nagyon tiszta ezüst, annak van értéke, igaz? Az jelent valamit. És az Istennek az ígéreteit, a Zsoltár úr ehhez hasonlítja, hogy az Istennek az ígéretei is értékesek, mert amit az Isten mond, az beteljesíti. Az be fogja teljesíteni. És ezért értékesek. Ha te találkozol olyan emberrel, akiről tudod azt, hogyha megígér valamit és megteszi, akkor számodra az az ember értékes lesz. De odafigyelsz a szavára. Ha találkozol olyan emberekkel, akiket ismersz, tehát vannak már tapasztalataid, és tudod, hogy mindent megígér, de semmit nem teljesít, az ilyen típusú emberek előtted nullák lesznek. Azt mondod, hát mindegy, hogy mit mond, tehát nem lehet rá számítani. A Biblia azt mondja, hogy Isten egy olyan ígérő, egy olyan valaki, aki kijelent valamit, ígér valamit, de olyan értékes az ígérete, mert ő 100%-ig mindig beteljesíti az ígéretét. És Istennek a vágya az, hogy te is ilyen értékes ember legyél, hogy az ígéreteid azok teljesülhessenek, és más emberek előtt, Isten előtt értékes legyen az életed. Egy másik Zsoltár szakasz, 119. Zsoltár, 133. verse azt mondja, szilárdítsd meg a lépteimet ígéreteddel. Amikor hiteles ígéreteket kapsz valakitől, Istentől, vagy más emberektől, azt tudod, mit jelent a számodra? Hogy megszilárdítja a lábadat, vagyis biztonságot ad neked, bátorítást ad, lendületet ad, mert valaki megígérte, hogy megteszi, hogy segít, hogy bátorít engem. Szóval az ígéretek azok sokat jelentenek. A kérdés az, hogy betartjuk-e az ígéretet, vagy nem. Eszembe jutott egy nagyon-nagyon régi történet. Talán életemben először, amikor be kellett tartanom az Isten felé az ígéretemet, az volt, amikor talán első osztályos lehettem, és abban az időben hát az író eszközeink nem voltak olyan színesek, mint ma. Szóval a tortartomba volt persze toll, meg ceruza, meg sok minden, de a ceruzáink, ezek nem ez a színes rotring, meg nem tudom, mindenféle betétes ceruzák voltak, hanem ez a sima natur grafit ceruza, amit állandóan mindig hegyezni kellett. Ismeritek ezt, igaz? Szóval az átlag gyereknek ez volt, nekem is ez volt a tortartomban, és akkoriban megjelentek az akkor menő nagyon-nagyon vagány ceruzák, ami azt jelentette, hogy radír volt a végén. Az volt a menő. És egy-két osztálytársamnak volt radíros ceruzája, és akkor mindenki irigyelt, hogy hú, de jó neki, hogy radíros ceruzát használ. És egyszer emlékszem rá, hogy kimentünk az osztályból, és valahogy én mentem ki utoljára, és a földön találtam egy ilyen radíros ceruzát, ami még addig volt használva, tehát jó hosszú volt. És megláttam, gyorsan fölvettem bele a táskába, és boldog voltam, hogy végre nekem is van radíros ceruzám. És emlékszem rá, hogy vasárnap ott voltam a gyülekezetben, és a bibliakori foglalkozáson arról volt szó, hogy mit jelent lopni. Hogy jó dolog lopni, vagy nem jó dolog lopni. És hát alapvetően a konklúzió az volt, hogy ami nem a tiéd, és nálad van, az lopás, valahogy hozzád került, és azt nem kéne, hogy nálad legyen. És elkezdtem gondolkodni, hogy most elloptam a ceruzát, vagy nem loptam el a ceruzát. Próbáltam megérteni magam, és azt mondja, nem loptam, én csak találtam egy ceruzát. Az biztos, hogy nem az enyém, tehát nem adta nekem senki, azt tudtam, hogy másé. Be lehetett határolni, hogy néhány osztálytársam közül valamelyiké lehet, mert nem mindenkinek volt ilyen. És emlékszem, hogy kis gyerekként ott gyötrődtem ezen, hogy most akkor ez lopás, nem lopás, mit csináljunk a ceruzával. És emlékszem, hogy akkor, amikor ott a bibliaköri foglalkozáson hallgattam ezeket a tanítók által elmondott sztorikat, minden úgy bennem volt az, hogy hát nem szabad lopni, és én nem akarok lopni. És akkor hazamentem, és eldöntöttem este felé, hogy hétfőn, amikor megyek a suliba, akkor vissza fogom vinni a ceruzát, mert nem akarok lopott ceruzával járni. És akkor visszavittem a ceruzát, fogalmam se volt, hogy ki, odaadtam a kedves tanítónénimnek, és mondtam, hogy találtam egy ceruzát, és akkor ő egyből megkérdezte, hogy ki, persze azonnal volt gazdája, szóval visszakerült a tulajdonosához. De emlékszem, hogy ez volt az első dolog az életemben, hogy valahogy így magamba kialakult egy erkölcsi érték, valamit Istennek megígértem, és jött egy helyzet, amiben ezt alkalmazni kellett. Azóta millió egy ilyen volt. Néha jól sikerült, néha nem annyira jól sikerült, hogy az ígéreteimet betartsam. De a kérdés az, hogy te most hogy állsz ezekkel az ígéretekkel? Az életedben az erkölcsi kérdések hol van, hol tartanak? Tehát mennyire vagy, most jól értsétek, beszámítható ember, most nem mentálisan, hanem a szavaid alapján, a tetteid alapján. Isten tud rád számítani? Emberek tudnak rád számítani? Amit megígértél, az úgy van? Mert ha igen, ez emeli az értékedet. Ez azt jelenti, hogy te fantasztikusan különleges ember vagy, egyébként is, de ez még inkább emeli, mert te egy olyan ember vagy, akiben lehet bízni. Istennek is, embereknek is, a környezetednek is. A zsidó népnél azt látjuk, hogy ez az erkölcsi kérdés, amikor előjön, ígértél valamit, kedves barátom, tartod, vagy nem tartod? És ők azt mondják, hogy igen, és megyünk elől, és harcolni fogunk. És mennek elől, és harcolnak, és győznek. Szóval, befejezésül volt három kérdés ma. Az elméletnek és a gyakorlatnak a kérdése. Tehát, hogy amit Isten mond, azt mennyire tudjuk a gyakorlatba átváltani. Van egy ilyen mondás, hogy amikor Isten szól hozzád, az három területen hoz változást az életedben, a fejedben, tehát a gondolataidban, a szívedben, a szellemedben elkezd forogni, és ha normálisan működik a folyamat, akkor utána a kezedben is, hogy is meg fogsz tenni valamit. Szóval az Istennek az üzenete akarja, hogy hatást gyakoroljon a fejedre, a szívedre és a kezedre, hogy megtedd. És hogyha ez működik, akkor nagyszerű, és legyünk ilyenek. A másik a változásoknak a kérdése, erről is beszéltünk. Hogyan készülünk a holnapra vagy a jövőre? Azokra a változásokra, ami úgyis be fog következni, ha tetszik, ha nem. Isten akar bennünket ebben segíteni. És a harmadik kérdés, ezek az erkölcsi kérdések. Vannak emberek, akik mindenre igen mondanak. De nem azért, mert szívesen megtenné, hanem azért, mert fél nemet mondani. És ez ugye nem jó. Vannak olyan emberek, akik mindenre nemet mondanak, ilyen nagyon elutasítóak. És nem azért, mert mindenre nemet akar mondani, csak fél igent mondani, mert bátortalan, vagy nem bízik magába, vagy Istenben nem bízik. Szóval azt mondja a Biblia, az első elkölcsi kérdésekkel kapcsolatban, hogy a ti igenetek legyen igen, és a nemetek meg legyen nem. És hogyha ez hitből van, mert örömmel mondasz igent, vagy valamire ugyanolyan örömmel mondasz nemet, mert tudod, hogy nem ez a te felelősséged, vagy nem neked kell csinálni, akkor szabad vagy. Szóval az erkölcsi kérdések szintén meghatározzák az életünket. Én ma azzal kezdtem, hogy Pál apostolnak volt egy ilyen alapelve, hogy mindaz, ami Isten népével megtörtént, az egyrészt példaként adatott, azért lett leírva Isten igé, hogy példa legyen előttünk, vagy pedig tanúság. Ma egy ilyen példát néztünk meg, hogy ők jól csinálták. Úgyhogy azzal szeretném befejezni, hogy kedves Kőszikla gyülekezet, hajrá, magamnak is, nektek is, ami nekik sikerült, ahogy Isten működött az életükbe, és beteljesedett Isten ígérete, az a tiédbe és az enyémbe is ugyanúgy be fog teljesedni, ha a gyakorlatba átvisszük a dolgokat, ha a változásokat jól kezeljük, és erkölcsileg kiegyensúlyozottak vagyunk. És hogyha ez megvan, akkor nagyot léptünk előre. És még egy dolog, amikor kimegyünk itt az ajtón, akkor mész haza, és ne azt mondta, hogy hát ez jó prédikáció volt, vagy rossz prédikáció volt, az legyen a kérdés, hogy mit kell nekem ebből megcsinálni. Ez sokkal fontosabb kérdés. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, olyan jó, hogy te nem egy ilyen elméleti szakember vagy, aki csak gondolkodtál a megváltáson. Köszönjük, hogy hoztál valóságos szabadulást, valóságos gyógyulást és helyreállást, és köszönjük ezt neked, Uram. És most ezen a Isten tiszteleten is kifejezzük, Urunk, hogy te vagy a messiásunk, te vagy a szabadítunk, és neked adunk minden dicsőséget. És imádkozunk azért, hogy ami ma elhangzott, vagy amit az elmúlt napokban mondtál nekünk, mindaz hadd legyen valóságá, életté, jó gyümölcsé az életünkben. Kérjük, Szent Szellem, hogy gyere és töltsd bennünket, és adj nekünk motivációt, erőt, bátorítást, hogy jó irányba tudjunk menni. Urunk, kifejezzük azt, hogy rád bízzuk magunkat most is, és akarjuk, Uram, hogy a te akaratod, ami ott van a mennyben, ami ott meg van fogalmazva, az legyen valóság a földön, legyen valóság az életünkben. Kérünk, hogy segíts bennünket ebben. És legyen a te áldásod rajtunk. Kérjük Jézusnak a nevében. Amen.